Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Kutasi Judit.
Jó reggelt kívánok, ez itt a Hétvégi Menetrend, nézzük már is, mivel foglalkozunk a következő 4 órában. Autós rovatunkkal kezdjük a mai műsort, ezúttal arról lesz szó, hogy milyen változáson ment át az elmúlt években, évtizedekben az autók műszerfala. Majd annak járunk utána, hogy milyen lehetőségeik vannak a társasházaknak a tavaszi időszakban a fűtés szabályozására. Ezt követően témáink: jó befektetésnek tartják-e a magyarok a járvány hatására az oktatást, hogyan lehet növelni a munkavállalók biztonság érzetét a járványhelyzetben, illetve milyen pozitív változásokat hozott a hazai vállalkozások életébe a pandémia, például a digitalizáció terén. 8 órától pedig, ahogy minden vasárnap, ezúttal is zenével folytatjuk a hétvégi menetrendet, jön ugyanis a Soul History Rota Francescoval. 10 órától a hétvégi menetrendben pedig az egészségünkkel foglalkozunk, és témáink, sokat beszélünk róla, hiszen mindenki találkozik a jelenséggel, ez pedig nem más, mint a stressz. Most megtudjuk, hogy pontosan milyen biológiai, illetve pszichológiai jellemzői vannak. Kiderül, hogy van, akit felvillanyoz, és van, akit lebénít, hosszú távon pedig depresszióhoz is vezethet. Dr. Szekeres Györgyöt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai klinikájának docensét faggatjuk. Majd 10:30 után egy új eljárással ismerkedünk meg, amit Szegeden fejlesztenek, és aminek célja, hogy előre jelezzék és kordában tartsák az epilepsziát. A Szegedi Tudományegyetem Élettani Intézet egyetemi adjunktusát, dr. Berényi Antalt kérdezzük. Kiderülnek a részletek a mai műsorból, tartsanak velünk, már is kezdünk!
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
És akkor már is heti autós rovatunkkal kezdjük a hétvégi menetrendet, és a kérdés, amit nem árt alaposan átbeszélni, milyen változásokon ment át az elmúlt években, évtizedekben az autók műszerfala. Andor Attila Zám Donáttal, az Opel Magyarország termékfelelősével beszélgetett.
Ebben az állandó rovatban nagyon-nagyon sokat beszélgetünk az autók változásáról, beszélünk a hajtásláncok átalakulásáról, beszélgetünk az iparágot érintő kihívásokról, de alapvetően talán kevesebb szó esik egy olyan részegységről, az autónak egy olyan részéről, ami egyébként talán az egyik legmeghatározóbb a vezető számára, és ez pedig a műszerfal. És itt most nyilván nem arról fogunk beszélgetni, hogy hajdan kocka alakú gombokat nyomkodtak, ma meg már érintő képernyőkről van szó, pedig valahol a beszélgetésünk gyökere azért ebben rejlik, hatalmas változáson mentek át a műszerfalak, és nyilvánvaló itt is a vezérfonal, az átláthatóság, a vezetéstámogatás és a fontos információk megjelenítése. Jól foglaltam össze, Donát?
Igen, abszolút. Nagyon régóta látszik az, hogy trend, azaz elmozdulást jelenti a hagyományos mechanikus fordulatszámmérő, illetve sebességmérő köré tervezett műszeregységek felől, és az is látszik, hogy itt a teljesen digitális megoldásoknak már elég széles skálája van a piacon. Én azt gondolom, hogy valahol a legnagyobb kihívás ebben a történetben az, hogy hogyan lehet egy digitális kijelzőt, ami most már azt gondolom megkérdőjelezhetetlenül a jövőnek az iránya, hogyan lehet egy teljesen digitális kijelzőt úgy megtölteni tartalommal, hogy az ne a részletekben való turkálást és az almenükben való bolyongást, hanem a gyors, egyszerű, intuitív és felhasználóbarát adatmegjelenítést tegye lehetővé.
Igen, tehát azért talán még nem beszélhetünk mesterséges intelligenciáról, de majd kijavítasz, de arról azért mindenképpen beszélhetünk, hogy ma már egy autó nem egy különállóan az úton guruló mechanikus egység, hanem miután ott van, vagy megosztva okostelefonon az internet, vagy éppen saját SIM-kártyája van az autónak, miután ott van a GPS, gyakorlatilag az információ garmadája zúdul ebbe a bizonyos kompjúterbe, vagy ezekre a kompjúterekre, amiből aztán ki kell választani, hogy mit érdemes, mit szükséges, és mit kell abban a pillanatban megjeleníteni, nem?
Igen, igen, ez így van. Ugye nagyon régóta az autóknak a része a bizonyos telemetrikus egység, amiből számtalan adatot lehet szinte élőadásban kinyerni az autónak a fő működéséről, illetve az elmúlt években egyre nagyobb teret nyernek az úgynevezett okos autórendszerek, amelyek olyan információkkal látják el a vezetőt, amit az internetről, valamilyen központi adatbázisból, vagy egyéb forrásból húz le az autó. Ilyen lehet például az élő adatok fölvitele a beépített navigációs rendszerbe, ami mondjuk az időjárás adatoktól kezdve az élő forgalmi adatokat, vagy baleseti információkat, illetve egyéb más hasznos infókat tud megjeleníteni a központi beépített navigációs rendszeren, mindenféle okostelefonos alkalmazás használata nélkül.
Nem tisztem, hogy igazságot tegyek, és nem is akarok, de azért ugye régen voltak olyan modellek, jóformán minden gyártó esetében, ahol egy műszer, mechanikus kerek mutatós műszer és gomberdő fogadta a sofőrt. Ezekben vagy kiigazodott, vagy nem igazodott ki, vagy a számára fontos dolgokat megtanulta, és készségszinten gyakorlatilag odanézés nélkül tudta, vagy nem. De amikor komputer tükröződik ki gyakorlatilag a műszerfalra és a középkonzolon lévő nagy érintőképernyőre, az mennyire jelent kockázatot abból a szempontból, hogy elveszi a figyelmet? Vagy pedig kevésbé veszi el a figyelmet, mint egy bonyolult gombokon alapuló menürendszer?
Ez egy nagyon nagy dilemma egyébként az autó belső terének, a kezelőfelületnek a tervezése során, hiszen valóban, ahogy el is hangzott, a közelmúltbeli, elmúlt egy-két generációs modellek esetén nagyon sokszor találkoztunk gomboknak a garmadájával, egy szabályos gomberdővel adott modellekben. A fizikai gomboknak valóban megvan az az előnye, hogy anélkül, hogy az útról levennénk a tekintetünket, az ujjunkkal intuitívan pontosan el tudjuk találni a gombot, és elérjük a megfelelő funkciót. Egy érintőképernyőn azért ez jóval nehezebb, hiszen egy érintőképernyőn, ahol változó tartalom jelenik meg egy-egy bizonyos gomb mögött, ott mindenképpen igényli a figyelmünket egy-egy ilyen funkciónak, vagy egy funkció gombnak az eltalálása. A kérdés az, hogy mennyire lehet egy-egy ilyen rendszert okosan megtervezni, intuitívan megtervezni, amellett persze, hogy nyilván nagyobb gombokra is szükség van, hiszen hogyha értelemszerűen egy gomb mérete nagyobb, akkor jóval könnyebben találjuk el. Tehát én azt gondolom, hogy a kevesebb gomb az mindenképpen egy üdvözlendő irány, de nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a gomboknak az elrendezése is felhasználóbarát legyen, illetve a mérete is megengedje azt, hogy adott esetben egy vezetés közben ne másfél másodpercig kelljen oda néznünk, levenni a szemünket az útról, hanem mondjuk egy fél másodperc elég legyen.
Mit mondanak a vásárlók? Mennyire ítélik meg hasznosnak, mennyire igénylik ezeket a teljesen modern belsőket? Mert ugye az nyilvánvalóan tény, hogy ma már mindenkinek ott van az okostelefon a zsebében, ami hát valóban rengeteg információt ott, ha van rá igény, a nap bármely szakában, bárhol. De mi a helyzet az autóban?
Ezek a funkciók most már vitathatatlanul az ügyféligény részét képezik új autók esetében. Ma saját házunk táján is azt látom, hogy gyakorlatilag az autók döntő többségét most már olyan rendszerrel kérik az ügyfelek, amelyek valamilyen fokú telefonkivetítést lehetővé tesznek, és azért hozzá kell tenni, hogy valóban ez egy nagyon jó árértékarányú megoldás, hiszen lehet, hogy még egy autóban beépített navigációt nem is kér az ügyfél, de ha ott van az érintőképernyő, és abban a telefonkivetítés funkció, akkor Apple CarPlay vagy Android Auto rendszeren keresztül a saját telefonnak a saját magunk által beállított kezelőfelülete az ismert ikonjainkkal jelenik meg az autónkon. Ez azért egy olyan felhasználói élmény, ami nélkül a legtöbben most már nem vásárolnak autót.
Mennyire adóász az egyébként, hogy alapvetően nem ismeretlen az a felület, ami ugye most nem a telefonkijelzőjén, hanem az autó középkonzolán a vezető elé tárul. Hasonló a telefon felületéhez, itt-ott leegyszerűsített, itt-ott néhány más dolog van kiemelve, nyilván ez a felhasználás jellegéből adódik, de mégis rokon.
Mindenképpen egy nagyon fontos tényező, annál is inkább, mert egyrészt az egyszerűségét azt nem lehet túlbecsülni, hogy azokat az alkalmazásokat használhatjuk abban a formában, azzal a dizájnnal, ahogyan a telefonunkon, a saját privát eszközünkön már megszokhattuk, illetve ennek a megoldásnak, a telefonkivetítős megoldásnak van egy másik nagyon fontos előnye, ez pedig a biztonság, illetve a rendszernek a friss volta, hiszen azáltal, hogy mondjuk egy Apple CarPlay rendszer esetén, de az Androidnál is hasonlóan működik a dolog, egy Apple CarPlay rendszer esetén a telefonunkon van az operációs rendszer, és a telefonunkról jelenik meg az autónak az érintőképernyőjén. Ez azt jelenti, hogy míg a beépített gyári kezelőfelületeket, felhasználói felületeket, navigációt és egyebeket, azokat azért relatíve ritkán frissítik az ügyfelek. A saját telefonunkon nagyon sokszor már szinte aznap vagy másnap lefrissül az operációs rendszer, amikor az Apple vagy a Google kiadja a megfelelő új verziókat. Ezáltal mindig a lehető legújabb funkciókat és a lehető legbiztonságosabb rendszert használhatjuk az autónkon is.
Zám Donát, az Opel magyarországi termékfelelősek. Köszönöm szépen, és minden jót neked.
Köszönöm szépen én is a lehetőséget.
Autós trendek az Opel Insignia szakmai együttműködésével.
Szintén egy aktuális téma, még februárban közel 102 000 diák jelentkezett a felsőoktatásba, országos szinten pedig népszerűbbek lettek a levelező és az önköltséges képzések. A Budapesti Metropolitan Egyetem szerint ez arra utalhat, hogy a magyarok a járvány hatására jó befektetésnek tartják az oktatást. Az intézménybe is többen jelentkeztek idén. A felvételizők körében a teljesen új szakok és az angol nyelvű képzések is népszerűek. Nagy Károly Tóth Ágnessel, a Budapesti Metropolitan Egyetem elnök vezérigazgatójával arról is beszélgetett, miért gondolhatják úgy a fiatalok, hogy az oktatás lehet a kiút a járványügyi válságból.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Idén februárban nagyjából egy ilyen 11%-kal többen jelentkeztek a felső oktatásba, körülbelül olyan 102 000-en. Talán ez is mutatja, hogy sok fiatal a jelenlegi helyzetben inkább a járványból való kiútnak az oktatást, a felsőoktatási továbbképzést látja. Vajon miért gondolhatják ezt?
Számos kutatás bizonyítja, hogy a válsághelyzet vagy a recesszió nem ugyanúgy érinti a különböző iparágakat. Ilyenkor vannak olyan területek, amelyek megsínylik a helyzetet, mások pedig fellendülnek, és a felsőoktatás, illetve az oktatás is ez utóbbiba tartozik. Ennek egyik oka, hogy válsághelyzetben csökken a munkalehetőségek száma, felszabadul kapacitás a tanulásra, illetve az emberek nagyobb anyagi biztonság érdekében elkezdik magukat át vagy tovább képezni, hiszen minél nagyobb tudás birtokában van valaki, annál több lábon áll, és nagyobb esélye van arra, hogy átvészelje a megszorításokkal teli időszakot.
Kicsit átalakult az átalakult az elmúlt időszak abban a szempontból, hogy a felsőoktatást is sokszor digitálisan lehetett szervezni, illetve így oktatni. Van még, hogy úgy mondjam, különbség, hogyha valaki levelező szakon, vagy normál nappali szakon tanul? Vagy mennyire írt át itt mindent gyakorlatilag a járvány?
Ebben az évben sajnos alapvetően átírt mindent a járvány. Aki levelezőn vagy nappali képzésen vesz részt, az mindenki csak online találkozhatott az oktatókkal és a csoporttársaival is. Levelező képzésen kicsit alacsonyabb a kontaktórák száma, és több az egyéni munka, de ebben az évben nem volt nagy különbség. Bízunk benne, hogy szeptembertől visszatérhet az élet a normál kerékvágásba.
Hogy látja, mennyire elkötelezettek egyébként azok a diákok, akik már beadták a jelentkezéseiket, és hát fel is veszik őket a felsőoktatási intézményekbe, csak igazából a nappali szakokra hajlandóak menni, úgymond, ha az állam fizeti, akkor indulnak el, vagy pedig akár anyagilag is jobban hajlandóak áldozni rá?
Egyértelműen az a tapasztalat, hogy válsághelyzetben különösen jobban mérlegelik, hogy mire költenek a hallgatók. A Metropolitan Egyetemen fizetősek az alapképzések is, a nappali képzések is, és lényegesen többen jelentkeztek most hozzánk ezekre a képzésekre is, úgyhogy úgy látjuk, hogy megtérülő befektetésnek látják ezt a hallgatók ilyenkor.
Melyek most a legnépszerűbb szakok?
A Metropolitan Egyetemen ugyanazt látjuk, amik az országos trendeknek is megfelelőek, a legnépszerűbb a gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, valamint a kommunikáció és média tudomány szak. A művészeti területünkön pedig a grafika és a fotó iránt érdeklődnek legtöbben.
Mennyire érzékelhető az, hogy a tanulók egy kicsit már mást várnak a felsőoktatástól, tehát mennyire kell akár mondjuk egy egyetemi vezetésnek is szemléletváltáson, akár oktatási módszerváltáson is dolgoznia?
Mi a Metropolitan Egyetemen azt látjuk, hogy gyökeresen másra van szükség. A világban a változás folyamatosan gyorsuló ütemet ölt, és a tradicionális oktatási módszerek nem tudnak ezzel lépést tartani. Már az egyetem már nem azt a szerepet tölti be, amit évtizedekkel ezelőtt, nem a tudás egyedüli forrása, hiszen napjainkra az információ mindenki számára elérhetővé vált. Az egyetemeknek inkább arra kell fókuszálni, hogy hogyan tudják majd kezelni a változást a nálunk végzettek. Fontos, hogy a hallgatók tudjanak szelektálni a rájuk zúduló információ tömegből, hogyan hasznosítsák a számukra fontos elemeket. Úgyhogy a legnagyobb szerepet a kreatív, kritikus gondolkodás kapja. Az oktatásban is ennek a fejlesztésére fókuszálunk a Metropolitan Egyetemen.
Gondolom azért néha tanulni sem árt. A tanulás és képzettségek megszerzése mellett egyébként mit lehet még profitálni, hogyha valaki fiatal hallgató?
A Metropolitanon mi kiemelt figyelmet fordítunk a gyakorlatias képzésre. Nálunk azt mondjuk, hogy a hallgatók nem hallgatnak, hanem alkotnak. Megtanulnak professzionálisan létrehozni valamit, legyen az egy művészeti alkotás, vagy üzleti eredmény. És az egyetem az a szocializációnak is egy nagyon fontos terepe. Itt a hallgatók és az oktatók egyfajta különleges helyzetben vannak, amikor egymással olyan dolgokról tudnak kommunikálni, ami az egyetemen kívül nem megvalósítható. Nálunk a hallgatók és az oktatók között egyfajta mentor-tanítvány viszony figyelhető meg. Az új oktatási koncepciónkban erre nagy hangsúlyt helyeztünk, és így a tanárok igyekeznek minél több éles helyzetbe is bevonni a hallgatókat, akár a saját munkáikba is. Így a hallgatók a képzés alatt értékes tapasztalatokra tehetnek szert.
Most a járvány nyilván egy picit ezt is átírta, de az, hogy egy hallgató évekig mondjuk több tíz hasonló korú társával tanul, vagy maximum pár év korkülönbséggel, ez akár ilyen kapcsolatrendszereket is megalapozhat?
Így van, olyan kapcsolati hálót tudnak kialakítani a hallgatók, amivel jelentősen lerövidíthetik akár a munkakeresés idejét is a diploma megszerzése után, de nem csak a munka szempontjából, hanem az egyéni fejlődésben is. Nagyon sokat számít, hogy milyen közösségben vannak.
Mit jelent az mondjuk egyetemi nyelven, hogy teljes szolgáltatási csomagot várnak a hallgatók? Mire kell itt gondolni elsősorban?
Lehet, hogy hallgatója válogatja, hogy ki mire számít az egyetemen, de valójában az a lényeg, hogy végig kell tudni menedzselni a hallgatókat a tanulási folyamaton, hogy ő hogyan kezdjen hozzá a tanuláshoz. Emellett, hogyha mondjuk az órarendjét az online rendszerben meg akarja tekinteni, meg akarja változtatni, akkor a tanulmányosztályhez milyen segítséget tud adni, vagy a könyvtárszolgáltatás, és ami kiemelkedően fontos, az a karriercentrum szolgáltatása, ami arra vonatkozóan nyújt segítséget, hogy az egyetem elvégzése után hogyan tudja a leghamarabb, a számára leginkább megfelelő állást megtalálni a hallgató.
Most következnek a Trend FM legfrissebb hírei, majd annak járunk utána, hogy miként lehet növelni a munkavállalók biztonságérzetét a járványhelyzetben, illetve arról is szó lesz, hogy milyen pozitív változásokat hozott a hazai vállalkozások életébe a pandémia, például a digitalizáció terén. Innen folytatjuk hamarosan a hétvégi menetrendet a legfrissebb hírek után.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.